A mi segítségünk, Isten tiszteletünkre az áldás jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami mennyei atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén a 77. Zsoltár első versét énekeljük. Helyünket elfoglalva folytassuk tovább Isten tiszteletünket a 652. dicséret éneklésével. Hallgassátok meg Istennek igéjét, amint szól hozzánk, ahogy írva található Jakab levelében, az első fejezetben, a 19. verstől a 27. versig.
Tudjátok, szeretett testvéreim, legyen minden ember gyors a hallásra, késedelmes a szólásra, késedelmes a haragra, mert az ember haragja nem munkálja Isten igazságát. Azért vessetek el minden undokságot, és a gonoszság sokaságát, és szelíden fogadjátok a belétek oltott igét, amely megtarthatja lelketeket. Az igének pedig cselekvői legyetek, ne pedig csak hallgatói, becsapva magatokat. Mert ha valaki hallgatója az igének, de nem cselekvője, az ilyen ember hasonló ahhoz az emberhez, aki a tükörben megnézi természet szerinti ábrázatát, majd miután megnézte magát és elment, azonnal elfelejti, hogy milyen volt. De aki belenéz a szabadság tökéletes törvényébe és megmarad mellette, és nem feledékeny hallgató, hanem tevékeny cselekvő, az boldog lesz tetteiben. Ha valaki istenfélőnek tartja magát, de nem fékezi meg a nyelvét, hanem megcsalja a maga szívét, annak Isten tisztelete hiába való. A tiszta és szeplő nélküli istenfélelem Isten és az Atya előtt ez, meglátogatni az árvákat és özvegyeket nyomorúságukban, és szeplőtelenül megőrizni magunkat e világtól. Jöjjetek testvérek, feléjünk Istenünk szavára, imádkozzunk! Édesatyánk, hálát adunk, hogy ma is összegyűlhettünk, fiat feltámadása napján, és a te szavadra várunk, hiszen arra van szükségünk, Urunk. Segíts, hogy megnyissuk szívünket előtted, kérünk, könyörülj rajtunk, hogy megszólítson bennünket a te igéd, és formálj minket engedelmes szívű szolgáiddá. Így kérünk munkádért ma is. Látod, Uram, hogy milyen gyorsak vagyunk a beszédre, és gyorsak a haragra is, és a te igédben egészen az ellenkezőjét olvassuk. Bocsásd meg nekünk ezt is. De annyi mindent másképp teszünk, és közben úgy gondoljuk, hogy nincsen velünk gond. Köszönjük figyelmedet. Kérünk, állíts helyre, tisztítsd meg lelkiismeretünket is, hogy helyesek legyenek már a motivációink is, és a cselekedeteink is. Köszönjük, Úr Jézus, hogy a te egyetlen, helyettünk hozott áldozatodért van bocsánat a bűneinkre. Kérünk, adj őszinte és teljes bűnbánatot nekünk. És köszönjük, hogy bűneinket elvéve kész vagy a magad szentségét, tisztaságát ránk ruházni, és ezt az úrvacsorában is engeded átélni nekünk. Dicsőség neked mindezért. Kérünk, Urunk, ajándékozz nekünk rendületlen és erősödő bizalmat benned. Újíts meg minket, Uram, hogy igazi Isten félelemben éljünk, önámítás nélkül. Add nekünk egészen a te természetedet. Köszönjük, hogy hívsz, hogy hozzánk szólsz, minket szólítasz. Add, hogy teljesítsük, amit most tőlünk kérsz. Ámen.
Ámen. A bűnbocsánat igéjét János leveléből olvasom. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő, megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól. Az ige hirdetésére készülve a 172. dicséretünket énekeljük. Az az ige, amelynek alapján az Isten üzenetét hirdetni kívánom, írva található Pál apostol első levelében, amit Timóteushoz írott, az 5. fejezetben, a 3. verstől a 16. versig, az Isten igéjét és az ige hirdetést a gyülekezet leülve hallgassa. Az özvegy asszonyokat, akik valóban özvegyek, tiszteld. Ha pedig egy özvegy asszonynak vannak gyermekei vagy unokái, akkor ezek először azt tanulják meg, hogy saját családjukról istenfélő módon gondoskodjanak, és hálájukat szüleik iránt így róják le, mert ez kedves Istennek. A valóban özvegy és magára maradt asszony pedig Istenben reménykedik, és kitart a könyörgésben és imádkozásban éjjel és nappal. A kicsapongó pedig már életében halott. Ezekről a dolgokról is rendelkezzél, hogy fedhetetlenek legyenek. Ha pedig valaki övéiről, és főként házanépéről nem gondoskodik, az megtagadja a hitet, és rosszabb a hitetlennél. Az özvegyasszonyok közé csak olyat szabad bejegyezni, aki nem fiatalabb 60 évesnél, aki egy férfi felesége volt, aki mellett jó cselekedei tanúskodnak, gyermekeket nevelt fel, vendégszerető volt, a szentek lábát megmosta, elesetteken segített, mindenféle jó cselekedetre kész volt. A fiatalabb özvegyeket pedig ne jegyezd be, mert ha feltámad bennük a vágy, hogy férjhez menjenek, elfordulnak Krisztustól. Ezek ítéletet vonnak magukra, mert előző fogadalmukat megszegték. Ráadásul semmittevők is, akik megszokták, hogy házról házra járjanak, de nem csak semmittevők, hanem fecsegők is, a más dolgába avatkoznak, és olyanokat beszélnek, amilyeneket nem kellene. Azt akarom tehát, hogy a fiatalabb özvegyek menjenek férjhez, szüljenek gyermekeket, vezessenek háztartást, és ne adjanak semmi alkalmat az ellenségnek a gyalázkodásra, mert egyesek már a sátánhoz hajlottak. Ha egy hívő asszonynak özvegyasszony hozzátartozói vannak, segítse őket, ne terheljék a gyülekezetet, hogy az a valóban özvegyeket segíthesse. Kedves testvérem, amikor készültem, akkor hát elsősorban ilyen özvegyasszonyok jutottak eszembe a gyülekezetből, olyan asszonytestvérek, akik már felszabadultak a gyülekezeti szolgálatra, és azt hűséggel végezték is, de már nincsenek köztünk. Így emlékeztem Ella nénire, aki ráért teljes napokra is, hogyha kellett takarítani a gyülekezeti konyhába vagy táborhelyen, hogy azt tisztasággal vissza tudjuk adni. Vagy eszembe jutott Nusi néni, akihez mindig be lehetett toppanni, és rákérdezett az ember életére, mindig kész volt az együttes imádságra. Vagy Zsóka néni, aki itt lakott a közelbe, és sugárzott az öröme Krisztusban. Vagy Lenke néni, akinek személyes gondja volt gyülekezeti tagokra egyen-egyenként, és bizonyos vagyok benne, hogy így is imádkozott értük. És ennél sokkal többen voltak, és ők azok, akik már előre mentek, és nélkülük nem lenne olyan a gyülekezet, amilyenné lett. Nagyobb szükség volt, van rájuk, mint ahogy azt gondolnánk. Nagy veszteség volt, amikor elmentek. Azután az is folyamatos kérdés gyülekezeten belül, hogy kit segítsünk. Kinek adjunk, kinek ne adjunk, és hogyan. Pál apostol Timóteus bízta meg azzal, hogy az efézusi gyülekezetet pásztorolja, vigyázzon arra, hogy rend legyen a gyülekezetben, hogy minden feladatnak, munkának legyen gazdája. A gyülekezetnek az a feladata, ami a mai napig nem változott, hogy kiábrázolja Jézus Krisztus testét, ahol a tagok szép renden illeszkednek egymáshoz, hogy kiábrázolja az Isten gondoskodó szeretetét, abban is, ahogy egymáshoz tartozunk, és ahogy segítjük egymást. Ez nem kis feladat. A korai egyház komolyan vette ezt a küldetését, ezt látjuk ezekből az igékből is. És az apostolok cselekedeteiről írott könyvben így olvashatunk már erről, hogy mindazok pedig, akik hittek, együtt voltak, és mindenük közös volt, vagyonukat, javaikat eladták, szétosztották mindenkinek, ahogyan éppen szükség volt rá. Hát ez nem kis feladat volt. Püspökök, diakónusok, presbiterek és özvegyasszonyok vannak itt egy sorba szedve a szolgálók sorába, és az egész fejezetnek ez a címe, hogy rendelkezések a gyülekezetben. Mert hogy fontos volt, hogy szép rendben menjen minden, és mindjárt a kezdeti időben azt is olvassuk, hogy zavar támadt, még a jeruzsálemi gyülekezetben is, amikor a görög nyelvű zsidók panaszt emeltek a közülük való özvegyasszonyok mellőzése miatt, ekkor születik meg a diakónusok gondolata, és ekkor választják meg a diakónusokat. Tehát Pál apostolnak bőven lehetett tapasztalata ebben a témában. Egy egyház történész pedig már arra hivatkozik a 4. században, hogy Antiókiában Krizosztomosz idején 3000 özvegyasszony tevékenykedett az egyházi segélyszolgálatban. Hát én úgy megdöbbentem ezen a nagy számon, tehát nem kis szám. Ebből is azt látjuk, hogy az özvegyasszonyok nem egy megoldandó feladat volt a gyülekezetben, hanem ők valós szolgálattevők voltak. Itt még csak az első században vagyunk, és Pál apostol nagyon bőségesen, leghosszabban beszél az özvegyasszonyokról, tehát a presbiterekről, diakónusokról. Nem beszél ilyen hosszan. Valaki azt mondta, hogy talán azért, mert ők sokkal többen voltak. Az özvegyasszonyokat fölhatalmazták erre a tisztségre, bejegyezték őket. Úgy találjuk ebből a levélből, hogy valamiféle fogadalmat is tettek. Elkötelezték magukat Krisztusnak a gyülekezeti szolgálatra. De nézzük meg először, hogy ki a valóban özvegy, és hogy is van ez a Szentírásban. Többször találunk ott utalást az özvegyekre. Mózes törvényében Isten az özvegyek és az árvák védelmezője. Özvegyet és árvát nem volt szabad nyomorgatni, jogaiból kiforgatni, az özvegy ruháját se lehetett zálogba venni. Nagy ünnepeken gondoskodni kellett róla, hogy ők is részesei legyenek az ünnepnek, hogy ők is örvendezzenek. Joguk volt mezgerélni, azaz hát Rút könyvében látjuk ezt, hogy az elhagyott termést felszedegetni, és részesültek minden harmadik évben a tizedből. Ugye ezt Rút könyvéből is látjuk, hogy így maradtak életben, Betlehemben, Naomi és Rút. Jogaik felett az Isten örködött, aki az árvák atya és özvegyek bírája. Tehát a proféták, amikor megtérésre hívtak, akkor figyelmeztettek mindig, hogy ne feledkezzetek el az özvegyekről és árvákról. Tehát Isten különleges védelme alatt álltak, és Isten haragja volt azokon az embereken, akik bántották az özvegyeket. Amikor a csecsemő Jézust a templomba viszik, ott is legelőször egy ilyen özvegyasszonnyal találkozik, 84 év óta özvegyasszonnyal, aki szinte az Isten megbecsül ezzel, a szolgálataira ráteszi a koronát, hogy láthatta a megváltót. Tehát Jézus is szól a védelmükben, Nain városában egy özvegyasszonynak támasztja fel a halott fiát, mert megesett rajta a szíve, sőt egyenesen a példázataiban ott vannak az özvegyasszonyok. Egy özvegyasszony, aki a bíró nyakára jár, hogy igazságot szolgáltasson neki, példa az álhatatosságban. Egy özvegyasszony példa az adakozásban, mert amikor látja, hogy ki mit tesz bele, azt látta, nem csupán azt a 2 fillért, amit az özvegyasszony bedobott, hanem azt, hogy ő a mindenét oda tudta adni, bele tudta tenni. A kereszt szenvedései között Jézus nem feledkezik el az özvegy édesanyjáról, mert János gondjaira bízza, és itt van ez az ige Jakab apostol leveléből, az első fejezetből, nyomatékosan tanítja, hogy szeplőtelen Isten tisztelet felkeresni az özvegyeket nyomorúságukban. Tehát maga a görög szó, hogy özvegy, az a szomorúságukra utalt, tehát így képezték, ebből képezték az özvegy szót, ami azt jelenti, hogy elhagyatni, megfosztatni. Akik megfosztattak a boldogságuktól, a jövőjüktől, tehát átélték a gyásznak a szomorúságát, tehát a legkiszolgáltatottabb réteg volt abban a korban, hiszen abban az időben nem volt munkaviszonyuk az asszonyoknak, megözvegyülni azt jelentette, hogy kenyér nélkül maradni, koldusbotra jutni, talán még ki is kellett költözniük abból a házból, amiben eddig éltek, hiszen a férfiak örököltek. A nők élete az teljes egészében családhoz kötött volt, tehát kiszolgáltatottá lettek, nem voltak, akik megvédték volna őket, nem volt ilyen állami rendszer, a gyülekezetnek kellett gondoskodnia róluk, és a gyülekezet költségvetését igencsak megterhelhették, éppen ezért is volt fontos, hogy kiválogassák, hogy kik a valóban özvegyek. Ugye abban az időben még bevett szokás volt az, hogy nagyon korán férjhez adták a nőket, és ha csak már jegyben járt is az a nő, és meghalt a vőlegény, akkor már bekerült az özvegyek sorába, és hát természetszerűleg nem voltak gyermekei és unokái sem. Akiknek van családjuk, a családnak volt az elsődleges kötelessége, hogy gondoskodjon róluk. Ha van gyermeke, tartsa el az özvegyen maradt édesanyát. Tehát azt is aláhúzza ez a levél, hogy az elsődleges szolgálati terület a család, és csak utána következik a gyülekezet. Ha fiatal az özvegy, akkor menjen férjhez, hogy legyen új családja. De azt látjuk, hogy Pál nem sok jót mond itt a fiatal özvegyekről, hogy dologtalanok lévén megtanulják a házról házra való járkálást, és nem csak dologtalanok, hanem fecsegők is, sőt más dolgába avatkozók, és olyanokat mondanak, amiket nem kellene. Tehát ezek a kísértései tulajdonképpen a fiatal özvegyasszonyoknak, hogy megszabadultak a házasság igájától, most akkor élhetünk kényelmesen, semmit se törődve másokkal. Hát ilyen bizonyára lehet a mi korunkban is, ilyen özvegyasszonyok. Az a valóban özvegy, akinek nem volt családja és magára maradt, és legalább 60 év felettinek kellett lennie. Hogy a világban azok kapnak tisztségek, akik fiatalok. Egy bizonyos kor felett az ember már hiába pályázik egy állásra, nem fogja megkapni. Ha valaki 60 éves elmúlt, akkor csak legyintenek rá, hogy ő már túl öreg, már nem bírja, már nincs ereje, már nem ért hozzá, már nem tudja megtanulni, túl merev, és a többi, és a többi. És aki nyugdíjba megy, már úgy érzi, hogy hát hiába való az életem. Vannak, akik ilyenkor akarnak bizonyítani egy új házassággal, és felrúgják a régi kapcsolatot, vagy éppen a másik véglet, hogy eldobják maguktól az életet, mert már nincs értelme, hogy minek is élek. És itt az ige szerint az özvegyi tiszt pont ekkor kezdődik, hiszen már egyre kevesebb köti a földhöz, egyre többet ismer meg az Istenből, egyre nagyobb a tapasztalata abban is, hogy mi igazán fontos az életben. És jó esetben, ahogy haladunk előre az években, úgy növekedünk a hitben és a szeretetben. Tehát jó esetben az ember idővel érik az Isten kezében. Aztán a hűség is kritérium volt, egy férfi felesége legyen, ne legyen kicsapongó. Tehát sajátságos küldetés itt az özvegyi tisztség, amire igen nagy szükség van mindenkorban, hiszen amit az Isten rájuk bíz, amit tenni tudnak, az nagy jelentőséggel bír. Tehát ezek olyan asszonyok, akik már előtte is az asztalra tettek sok mindent, szolgálatuk nem ott kezdődött, hogy felvették őket egy jegyzékbe, hiszen ez is kritérium volt a szolgáló előélet, aki mellett jó cselekedetei tanúskodtak, gyermekeket nevelt fel, vendégszerető volt, szentek lábát megmosta, elesetteken segített, mindenféle jó cselekedetre kész volt. Tehát már ez önmagában egy komoly felsorolás. És aki nem így élt, az eleve bele se került az özvegyek listájába. Tehát amik itt fel vannak sorolva, az csupa-csupa hasznos és odaadó tett, de nem ez a legfontosabb, hanem az, ami itt az 5. versben bújik meg, a valóban özvegy és magára maradt asszony pedig Istenben reménykedik, és kitart a könyörgésben és imádkozásban éjjel és nappal. Tehát az özvegy asszonyok imádkoztak a legtöbbet éjjel és nappal. A leges, legfontosabbat tették, ami motorja minden gyülekezetnek, minden hívő életnek. Sok szolgálat nagyon fontos, sőt minden szolgálat fontos a maga nemében. Kellenek a gyülekezetbe igehirdetők, hitoktatók, diakónusok, presbiterek, még püspök is, az egyház kormányzás végett. Szükség van adakozó egyháztagokra, hiszen vannak költségeink. Szükséges, hogy átgondoljuk, megtervezzük, kialakítsuk, sőt tisztán tartsuk az épületeinket. De semmit nem ér ez a munka, ez a szolgálat, ha Isten ezt nem tölti meg lélekkel. Ha Isten nem ad új életeket, ha nem adja a hitbe való növekedést, ha ő nem áldja meg a munkánkat, nem tölti meg élettel a tereinket is. Felkészülhetek én az igehirdetésre, fel is kell, hogy készüljek. El is mondom, de semmit nem ér, hogyha nincsen mögötte imádkozó háttér, könyörgés, hogy az Isten igéje célba is érjen, és elvégezze a jó munkáját az emberi szívekben, elvégezze azt, amiért az Isten azt oda küldte. Szükséges az egymással való kapcsolattartás is, hogy látogassuk egymást, de a legszükségesebb a felfelé való kapcsolatunk, hogy Isten elé vigyük az életünket, dolgainkat, gyülekezetünk dolgait és gyülekezetünk tagjait. Tehát ezért ezek az imádkozó özvegyasszonyok a legfontosabb szolgálattevők. Voltak nyilván férfi özvegyek is a gyülekezetben, de ők nem kapták meg ezt a tisztséget, viszont a nők nem lehettek püspökök vagy presbiterek. Tehát az imádkozó élet az özvegyek kiváltsága, de erre előbb nekik meg kellett érni. A bajok, a szenvedések érlelik az életünket a hit útján mindegyikünkét. És ezt az utat nem lehet lerövidíteni, nem lehet átugrani. És aki magára marad, azt éli meg, hogy nincs kapaszkodóm, viszont fölfelé kapaszkodhatok. Nem reménykedhetem másban, csak az Istenben. Tehát vele viszont megbeszélhetek mindent, ő ott van mellettem mindig, tőle kérhetek segítséget, tőle várhatok vezetést, áldást. Tehát bezárulnak a földi ajtók, lehetőségek, de kinyílik egy ajtó a mennyei trónus felé Jézus Krisztus által. Tehát hozzá kötöm magamat, még inkább az ő golgotai keresztjéhez. Tehát ezeknek az özvegy asszonyoknak ezt a tisztséget nem adták ingyen, meg kellett érte szenvedniük, és a lelkük a szenvedések által fényesedett, mint ahogy ez valahogy mindegyikünkre így a jellemző. Már másra nincs erőm, már másra nincs lehetőségem, mert nem visz a lábam, de imádkozom. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Pál itt nem azt mondja, hogy most akkor mindenki dobjon el mindent, és hagyja abba a feladatait, és csak imádkozzon, bár megjegyzem, ilyen is lehetséges az életünkben, lehetnek ilyen időszakok, hogy ez a legfontosabb, hogy imádkozzak, mert szükségem van rá, vagy szükségünk van rá, mert mi magunkban valóban tehetetlenek vagyunk, de az Isten tud cselekedni, tud gyógyulást adni, tud vigasztalni, tudja előrevinni egyéni életünket és gyülekezeti életünket. Amikor valakinek pedig már nincsen családja és kevés az ereje, akkor tényleg foglalkozzon a legfontosabbal, az imádsággal. Mert valahol az Isten kegyelme, hogy teheti. Gondolok itt azokra az idős otthonokra, ahova járunk. Három otthonba is járjunk, ahol mindig meghirdetjük ennek a lehetőségét, hogy ott vagyunk, hirdetjük az Isten igéjét, vagy éppen viszünk úrvacsorát, imádkozunk. Sajnos azt élem át két otthonba, a három közül különösen, hogy nagyon kevesen jönnek, pedig ott állnak az élet és a halál mesdjéjén, és nem azért nem jönnek, mert nincs rá idejük, és nem azért, mert még nem vinne el odáig a lábuk, mert látva levő, hogy elvinni őket eljöhetnének testi erejük miatt, hanem azért, mert nem kapták Istennek ezt a kegyelmét. És eszembe jut egy olyan idős néni is, aki a Csokonai utcában van, és neki már tényleg nem visz le a lába, hogy lejöjjön a földszinti istentiszteletre, de mindig felszoktunk menni, Emi néninek hívják őt is, és felszoktunk menni hozzá, és összetudja még tenni a kezét imádságra, bár már az se olyan egyszerű a fájdalmai meg a deformitása miatt, de nem is ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy ő ott imádkozik. Ő ott folyamatosan imádkozik, mert tartja őt az Isten, és hiszem, hogy ezért tartja őt az Isten, mert nagyon fontos az élete. És ezekre mondja azt Pál apostol, hogy az ilyeneket pedig tiszteld. Nagyon fontos, hogy az ilyeneket tiszteljük a gyülekezetben. Aki fiatalabb, arra Isten mást bíz, más szolgálatot gyülekezetében és családja körében. A fiatalabb menjen férhez, végezze azt a munkát, amit az Isten rábízott, viseljen gondot házanépére, vigye a háztartást, ezt is kiemeli Pál apostol, hogy ez is fontos dolga az asszonytestvéreknek, és szüljön gyermekeket. És miközben itt Pál az özvegyasszonyokról beszél, valahol azt gondolom, hogy mindannyiunkat megszólít az egymás iránti felelősségre. Elmondja azt, hogy igen, mennyire fontos ez, de elsősorban a házunk népe az elsődleges szolgálati területe a hívő embernek, tehát ez a legkisebb közösség, ahova tartozunk, tehát a legfontosabb szeretett szolgálatot otthonainkba végezzük, a legfontosabb diakóniát, meg missziót is, hogy imádkozunk a családtagjainkért, imádkozunk azért, hogy ők is megtérjenek, és hogyha élnek még a szüleink, akkor feléjük rójuk le a hálánkat, és azt mondja az ige, hogy ez fontosabb, mint a templomi adakozás, hogy ez az első, utána jöhet a közösségbe való adás, hogy előbb a házunk népére viseljünk gondot. És ha belegondolunk a mai állapotokba, akkor ez ma se könnyebb feladat, hiszen miközben még gyermekeink is vannak, még a munkahelyen is helyt kell állni, és ott vannak az idős szülők, és nem mondhatjuk azt, hogy oldják meg maguk, kötelességünk segíteni őket. Isten adjon nekünk ebben bölcsességet, vezetést, szeretetet. Ha pedig valaki az övéinek és főleg házanépének nem viseli a gondját, az megtagadta a hitet és rosszabb a hitetlennél. A gyülekezet akár fegyelmi eljárást is indíthatott az ilyen gyermek ellen. Szomorú látni, hogy a mai világban mennyi ilyen történet van, hogy vannak hozzátartozók, gyermekek, unokák, de nem segítenek, hanem még keresztbe is tesznek, hogy el kellett adni a lakást felelőtlen döntésük miatt. Sajnos lehetne sorolni. Éppen az egyik öreg otthonban voltam, ahova három néni jött, és a három néniből kettő így került oda. Tehát egyszerűen nem tehetjük, hogy nem segítünk gyülekezetileg is, amennyire rajtunk áll, amennyire ezt az Isten lelke ránk terheli és megadja ennek a lehetőségeit. Isten adjon nekünk ebben bölcsességet, hogy mind a gyülekezetünkben, mind egyéni életünkben mindezek a helyén lehessenek. Amen. Isten igére válaszként a 276. dicséretünknek énekeljük az első és ötödik versét. Dicsérünk és magasztalunk, Urunk Istenünk, a Te gondviselő kegyelmedért, azért, hogy hozzánk lehajló Úr vagy, azért, hogy Krisztusban elvégezted megváltásunkat, életet szereztél. Köszönjük, Urunk, hogy neked szánhatjuk oda az életünket egészen úgy, ahogy van, és köszönjük, hogy te tudsz nekünk bölcsességet adni, hogy a szolgálatot is a te kezedből vegyük és cselekedjük. Könyörülj rajtunk, hogy ez az ige ne álljon meg elméleti síkon, hanem hadd menjen tovább, hogy erről gondolkodjunk, hogy eszerint éljük az életünket, eszerint mozduljon a kezünk, a lábunk, a szavaink, a gondolataink. Köszönjük azt, Urunk, hogy te betöltöd minden szükségünket, és te tudsz adni erőt, időt, lehetőséget is a szolgálatra. Hálát adunk neked, Urunk, a gyülekezetünk özvegyeiért, azokért is, akik már nincsenek köztünk, és azokért is, akik mai napig hűséggel végzik a szolgálatukat. Segíts, Urunk, hogy mi pedig be tudjuk mindannyian tölteni, amire rendeltél minket. És bocsásd meg, Urunk, amikor nincs bennünk a tisztelet. Bocsásd meg, Urunk, amikor nem végezzük a szolgálatot. Bocsásd meg, amikor kijátsszuk egymással a gyülekezeti szolgálatainkat, a családi szolgálatainkkal. Urunk, segíts, hogy mindig megtaláljuk a szerinted való sorrendet. Urunk, eléd visszük a gyászolókat, eléd visszük azokat is, akiknek örömük van, hogy hadd vigyen bennünket minden közel hozzád, az öröm is, és a bánat is. Eléd visszük, Urunk, a táborozó gyermekeinket a szolgáló testvérekkel, hogy légy ott jelen közöttük, áld meg őket a te lelkeddel, hordozd őket szereteteddel. Kérünk, Urunk, Pozsonyi úti gyülekezetért, az ott szolgáló testvérekért, hadd tudják ezt szerinted valóan végezni, áld meg ott az őrségváltás nagy döntéseit, áld meg őket, Urunk, növekedéssel, megtérőkkel, kegyelmes szeretetedből, és Urunk, kérlek, hogy te indítsd most a mi csendben elmondott imáinkat is. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.